Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Most Nagybőtben Jézus szenvedéséről, Jézus elítéléséről közösen gondolkodunk. Ma szeretnék arról szólni néhány gondolatot, mi történt a Getsemáni kertben, az olajfák hegyén Jézus szenvedéséről, tövissel való koronázásáról, ostorozásáról. Az utolsó vacsora után Jézus tanítványaival együtt kiment az olajfák hegyére, és a kert bejáratánál hagyva a többieket, Pétert, Jakabot és Jánost vitte magával. Majd őket is hátrahagyva imádkozni kezdett. Máté pasiója szerint Jézus háromszor szólt az atyához, és tért vissza az alvó tanítványokhoz. Lukács szerint Jézus közben vére verítékezett, és egy angyal jött megerősítésére. Amikor harmadszor visszatért tanítványaihoz, megérkezett Júdás, és elfogták őt. Getsemáni kert egy terület az olajfák hegye lábánál. Egy rajta álló olajprésből kaphatta a nevét. János evangéliuma szerint ez egy kert volt. Jézus valamelyik tanítványái lehetett, mert Jézus gyakran fölkereste, ahogy ezt olvassuk a 18. fejezetben. Jézus kiment tanítványaival a Kidron patakon túlra, ott volt egy kert, oda ment tanítványaival. Ezt a helyet Júdás is ismerte, aki elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival, olvassuk János evangéliumában. De jött Jézus, ide jött Jézus az utolsó vacsora után, itt verítékezett vérrel, és itt fogták őt el. Amikor Jézus szenvedéséről beszélünk, akkor tág értelemben minden fájdalomra gondolunk, betegségre, kísértésre, amit a megtestesüléssel Isten fia értünk emberekért és üdvösségünkért magára vállalt. Szoros értelemben a szenvedés történet az üdvtörténetnek a megváltás szempontjából legfontosabb állomása, melyel Jézus Krisztus bemutatja az atyának megváltó áldozatát. Az apostoli igehirdetésnek kezdettől fogva tárgya volt Jézus szenvedése. A hitvallásba belefoglalták, skultikus énekek is tartalmazták. Amellett messiási jelentéssel értelmezték, és minden bizonnyal a négy evangéliumnak is a szenvedés történet volt a legkorábban megszerkesztett része. Ezt ugyanis az evangéliumok időbeli és helybeli elrendezéssel mondják el, és ebben az elrendezésben a hitvédelmi szempont is szerepet játszott. A jövendőlések teljesedtek. Tudatában voltak az egyes részek üdvtörténeti, dogmatikai és aszketikus jelentésének. A szenvedés és a kereszthalál Isten akaratából már átment a föltámadás dicsőségébe, ezért a hívők számára nem botránkozás tárgya. Az evangéliumok kimutatják, hogy Jézus szabadon és önként vállalta a szenvedést és a halált, és az ártatlanságát ellenségei is kénytelenek voltak elismerni. Márk pasiójában olvassuk, a főpapok és az egész főtanács bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak. A messiási jövendőlések a szenvedésében is beteljesedtek, tehát Jézus szenvedése inkább bizonyíték messiási volta mellett, nem pedig cáfolat, mint a főpapok gondolták. Már Márk szövegéből kiolvasható, hogy a jövendőlésekre való hivatkozás benne volt a keresztény közösség ítéletében. A 22. és 69. Zsoltárt úgy olvasták, mint Jézus szenvedésének bejelentését. A szenvedés történetben hivatkozást találunk Jézus szenvedésének megváltói értékére. Az is az egyház közösség igehirdetésének és hitének következménye, hogy Jézus szenvedésének elbeszélése át van itatva teológiai értelmezéssel. Abból is látszik, hogy nem a szenvedés fizikai formáit, hanem az üttörténet jelentőségét akarták megörökíteni. Az evangelisták nem egyéni írók, hanem az egyház hitének kifejezői. Az evangéliumokban, sőt még az apokrifokban is fölismerhetők a motívumok, amelyek alapján a szenvedésről beszélnek. Az egyéni vonás sem hiányzik. Lukácsnál például Jézus elsősorban a türelmes, megbocsátó vértanú. János azt fejezte ki, hogy Jézus mennyire ismeri saját jövőjét, és milyen méltósággal hordozza a messiás király öntudatát. A négy evangelista evangélium elbeszélés közül Márki a legrégibb, s a többiek ezt bővítették ki. Lukács talán más írót, forrásokat is használt. Az apostoli levelekben még további teológiai értékelést találunk. A fölfeszített Krisztus az igehirdetés központi témája. Az ő ereje működik a szentségekben, és a keresztény ember saját életében is ezt utánozza. Szent II. János Pál pápa tanításában kiemeli, hogy Jézus szenvedése a győzelem része, a megváltás ára, és kiegészül a szenvedő emberben. Most hallgassunk is zenét.
Elosztották magunk között.
Testvérek, Jézus Krisztus elárulásával, megkínzásával és megfeszítésével kapcsolatos tárgyakat hívjuk szenvedés eszközeinek. Ide tartozik például a 30 ezüstpénz, a kötelek, ostor, besszőnyaláb, a töviskorona, bíborköppeny, lándzsa, izsópszál, ecet, szivacs, fogó, szögek, kereszt, kézmosóedény, vagy akár Veronika kendője. Jézus megostorozása Jézus szenvedésének része. Máté, Márk és János rövid mondattal említi, Lukács pedig nem is beszél róla. Ókori tanúk szerint az ostorozáshoz az elítéltet levetkőztették, kezeit karóhoz vagy alacsony oszlophoz kötözték, és addig ostorozták, amíg vérrel borítva mozdulatlanul nem feküdt a földön. Az ostorok bőrszíjainak végén tövisek, csontdarabok, ólomgolyók voltak. Jézust annyira megostorozták, hogy amikor a kivégzés helyére vezették, az egyébként súlyos fizikai munkához szokott, vagyis gerendák emeléséhez, rakodásához, életereje teljében lévő férfi már képtelen volt a keresztjét vinni. A korbácsolás vagy ostorozás a testi fenyítés egyik legkegyetlenebb módja. Például már ókorban Hammurápi törvénykönyve 60 ütést szabott ki. Az óasszír törvény szerint az ütések száma 20-tól 100-ig terjedhetett. Az ókori Rómában a Krisztus előtt második század elejéig római polgárokon is alkalmazták. Eszközei vagy bot, vagy vessző, ostor vagy korbács. Megostorozták és a halálra ítélteket kivégzés előtt. A botozás különösen a katonaságnál volt szokásban, sőt nagyobb vétség, tehát például szökés vagy ellenszegülés esetén a halálra botozás is használatban volt. Vallatáskor és keresztrefeszítés előtt is alkalmazták. A családfő tetszése szerint fenyíthette hatalma alatt levő gyermekeit és rabszolgáit. Az Ószövetségben átvitt értelemben fenyítést, figyelmeztetést jelent az ostorozás. Az Úr istenteleneket erős karral ostorozza, természetesen ezt átvitt értelemben kell értenünk. Például Ozeás próféta könyvében olvassuk, ezért ostoroztam őket a proféták által, ezért ölettem meg őket ajkam szózatával, ítéletem elérkezett, mint a világosság. Testi fenyítésként főként a botozás szerepel, megerőszakolás vagy rágalmazás büntetéseként. Második törvénykönyvben olvassuk, a bíró a bot büntetésre ítélt bűnös mindnyárt a jelenlétében fektesse le a földre, és méresse rá a bűne nagyságához mérten kiszabott ütéseket. 40-nél több ütést nem kaphatott a büntetett. Később 39 ütést mértek a bűnösre, hogy az, ha elvétnék egyel a számolást, akkor se szegjék meg a törvényt.
Szabadíts meg engem az oroszlán szájából, és a vadak támadásától engem megalázottad. És én hirdetem a te nevedet, atyám fiainak, az egyháznak közepette dicsérlek.
Jézus megcsúfolásakor a római katonák gúnyból a tövis koszorúval koronázták királlyá az urat. A Szentírásban sok kifejezés van a tövisre, de egyenként nehéz meghatározni pontos jelentésüket. Így azt a tövis sem tudjuk egyértelműen azonosítani, amelyből Jézus tövis koronáját fonták. János evangéliumában olvassuk a 19. fejezetben, a katonák tövis koszorút fontak, a fejére tették, és bíbor színű köntöst adtak rá. A bibliai szövegen kívül a keresztény hagyomány, a magány kínlatkoztatások és történelmi emlékek egyértelműen beszélnek a tövis koronáról. Anyagára vonatkozóan nem segítenek a jelenleg őrzött tövis korona erekjék, mert eredetiségük erősen kétséges, hiszen több is van belőlük, így valószínűleg a jámbor hagyomány emelte őket a szent erekjék közé. A szóba jöhető legalább 30 növényfajból morfológiai, élettani és növényföldrajzi bélyegeik alapján is nehéz a legvalószínűbbeket kiválogatni. A szakemberek többsége a tüskés vérfű, az európai Krisztus tövis és a palesztin Krisztus tövis valamelyikét tartja valószínűleg. Keresztre feszítés volt halálbüntetés módja egyik formája az ókorban. A halálra ítéltet keresztre kötözték vagy szegezték, és éhen szomjan halt. Diodorosz szerint távol-keleti asszírok találták ki, innen vették át az összes keleti népek. Keresztre feszítés gyakori volt Nagy Sándor makedón és görög birodalmában, a szíreknél, föníciaiaknál, kartágóiaknál. A rómaiak Krisztus előtt a 3. században kezdték alkalmazni, mint a halálbüntetés legkegyetlenebb és legszégyenletesebb formáját. Általában csak rabszolga esetében gyilkosság, rablás, árulás vagy lázadás megtorlásaképpen római polgár csak kivételesen szegeztek keresztre. Előfordult a bírói ítélet nélküli tömeges keresztrefeszítés is. A keresztrefeszítésre szóló ítéletet az Ibisat Crucem, vagyis mész a keresztre fejezte ki. Végrehajtása előtt az elítéltet általában megostorozták. Azután kitárt karjaihoz kötözték a körülbelül 30 kg-os gerendát, a kereszt vízszintes szárát, az úgynevezett patibulumot, mely a nyakszirtre és a vállakra nehezedett. Az elítéltet forgalmas utcákon át vezették a kivégzés helyére, elrettentő példaként egész úton gúnyolták, köbdösték, kínozták és korbácsolták. A vesztőhely városon kívül volt, tágas, emelt helyen. Jeruzsálem esetében ugye ez Golgotán volt. Ide érkezve a kivégzendőt levetkőztették, a keresztrefeszítés mesztelenül történt általában, de a zsidóknál a Talmud szerint néha kis kendőt kötöttek az ágyék körül. Ezután a földre teperték, kitárt karjait a csuklónál átütve rászegezték a kereszt vízszintes gerendájára az előre kifúrt lyukakba. A keresztet úgy méretezték, hogy a test erősen megfeszített állapotban szegeződjön rá. Ez egyrészt a karok kihúzásával növelte a szenvedést, másrészt segítette a halál beálltát, mert akadályozta a lélegzést. A vízszintes gerendát a rászegezett testtel együtt kötelek segítségével fölhúzták a földbe ásott függőleges gerendára, és rögzítették. Az így keletkezett keresztnek T formája volt, vagy a függőleges szár kissé a vízszintes fölé emelkedett, és akkor kereszt alakja volt. Ezután odaszegezték a lábakat a függőleges gerendára, vagy egymás mellett, két szeggel, vagy egymásra rakva, egy szöggel ütötték át őket. Annak érdekében, hogy a test súlya ne csak a kezeken függjön, a kereszt függőleges szárában megfelelő magasságban beütöttek egy fadarabot, s a lábak között megtámasztották vele a testet. Ezzel valójában késleltették a halált, és hosszabbították a szenvedést. Az úgynevezett szuppedáneum, vagyis lábtartó, az ókorban ismeretlen volt. Az elítélt feje fölé táblára írták a büntetés okát. A római jog szerint a táblán három adatnak kellett szerepelnie: a gonosztevő nevének, származási helyének és büntettének. Ezután a keresztrefeszítés megtörtént. A kivégző osztag a helyszínen maradt, amíg kimerültség, fulladás, szívbénulás vagy sok miatt be nem állt a halál. ha siettetni akarták a halált, eltörték a lábszár csontokat, ahogy ez ugye, ahogy halljuk, olvassuk a pasióban, a latrokkal tették ezt meg. Ilyenkor a test összeroskadt, ami megakadályozta a légzést, a tüdő mozgását. A római törvény és szokás szerint a kivégzett ruháin a hóhérok osztoztak. Most tehát hallgassuk Jeremiás síralmait. Antik szerzők szerint a keresztre feszítés a legborzalmasabb és legmegalázóbb büntetés. Szeneka szerint az így elítéltekből cseppenként szivárgott el az élet. Az elítélt éhen szomjan halt meg. A római jog szerint a halálra ítélt büntetése nem ért véget a halállal. A hulla a kereszten maradt, míg el nem rothadt, vagy az alacsony részt keresztről a vadállatok kesejük el nem hordták. Később szokás lett, hogy a szárcsontok tördelésével növelték a szenvedés borzalmait, és siettessék a halált. A hatóság a holttestet kiadta a hozzátartozóknak, hogy elsirassák, és tisztességgel eltemessék, ez külön kegy volt, amit kérni kellett, s a felségsértés bűnét kivéve általában meg is adták. A keresztre feszítés a 4. század elejéig volt általános az egész római birodalomban. Nagy Konstantin császár az urukat eláruló rabszolgák büntetésére korlátozta, majd Jézus kereszthalála iránti tiszteletből megszüntette. a keresztény üldözések idején a keresztre feszítés ismét gyakorivá vált, s még a 17. század végén is alkalmazták, például a japán vértanúk esetében. Még szeretnék szólni néhány gondolatot az kereszt feliratról, a kereszten található tábláról. Az ókorban a keresztre feszítésnél használt fehér gipszel bevont kis tábla volt, melyre jól olvasható fekete betűkkel az elítélt bűnét írták. A kivégzés helyére az elítélt vitte, általában a nyakába akasztva, majd a keresztre erősítették. Kereszt erekje a megfeszített Jézus feje fölé erősített 40x25 cm-es fatábla volt. János passiójában olvassuk. Pilátus feliratot is készített, és a keresztfára erősítette. Ez volt a felirat, a názáreti Jézus a zsidók királya. A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz. Héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidó főpapok ezért kérték Pilátust, ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem azt, hogy azt mondta magáról, a zsidók királya vagyok. De Pilátus azt felelte, amit írtam, azt megírtam. Arámul, görögül és latinul áll rajta Jézus elítélésének oga, amint Pilátus gúnyolódva mondta, názáreti Jézus a zsidók királya. Maga az írásmód a hitelesség bizonyítéka, jobbról balra kell olvasni a görög és a latin betűket is. A kereszt felirat szövegét a négy evangélium egymástól eltérően idézi. A Rómában, a jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilikában őrzött kereszt felirat tördelék alapján ítélve János szövegét tekinthetjük pontosnak. Áldott nagybőti készületet kívánok a kedves testvéreknek, Lépes Lóránt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.